Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Kuris László alpolgármester, köszöntelek nagy szeretettel.
Én is köszöntelek, és természetesen a Halas Rádió minden kedves hallgatóját is üdvözlöm.
Nagyon sok kérdés van, amit nyilván nem fogjuk tudni mindegyiket feltenni, de hónapról hónapra igyekszünk erre alkalmat keríteni. Talán ami a leginkább a fejében lehet most a hallgatóknak, és az én fejemben is, ami az önkormányzat felé kérdés lehet. Ugye itt most a rezsiszámlákkal nagyon sokan gondolkodnak, terveznek, magasabbak lesznek, hogy kell elszámolni. Hosszú sorok állnak, nem tudom, hogy az önkormányzat tud ebben segíteni a városlakóknak, hogy akár a gáz, akár az áram elszámolással kapcsolatos ügyeiket ugye egy héten két fél nap tudják intézni. Emiatt egészen hosszú sorok állnak, és ez valószínűleg fokozódni fog. Tudtok-e ebben segíteni?
Mivel a szolgáltatást nem az önkormányzat biztosítja, ezért közvetlen ráhatásunk nincs erre a feladat ellátásra, de mint lakossági jelzést befogadva, ha én most visszamegyek a hivatalba, akkor mindenképpen fogunk egy üzenetet küldeni a szolgáltatónak, a Démász és a Dégász szolgáltatóknak, hogy a lehető leghamarabb, ha erre van mód és lehetőségük, akkor a város nagyságához mérten a színvonalat tudják biztosítani. Egyrészt azért, mert benne vagyunk az őszben, amikor esőre, hidegre kell számítani, és ne az utcán kelljen sort állni. Másrészt pedig azért, mert nem csak azoknak az ügyeknek kell haladni, amely egy óra bediktálást érint, hanem különböző másfajta átíratások is kell, hogy folyamatába haladjanak, és hogy ehhez a megfelelő humán erőt tudja biztosítani. Én saját magam is tapasztaltam ezt a nyáron, amikor a 30 nap nem volt elegendő arra, hogy az áramszolgáltató átírja egyik névről a másikra a számlákat. 61 néhány nap után kaptam visszajelzést, és több telefon után, úgyhogy befogadva ezt a jelzést, jelezni fogunk a szolgáltatónak.
Hát igen, én azt gondolom, nagyon sokan mi magunk is szeretnénk átállni a havi diktálásra, hiszen akkor pontosabban tudjuk követni a fogyasztásunkat, és a spórolás, hogy így mondjam, a fűtéssel hamarabb látszik, és hát például ezt is itt meg lehet tenni, hogy átállunk, de hogy nem mindegy, hogy milyen hosszú ideig kell sorba állni, vagy hogy mikor jutunk oda. No, ezt nagyon-nagyon nagy örömmel halljuk, és bízunk benne, hogy pozitív lesz a reakció majd az áramszolgáltató és a gázszolgáltató részéről. Szintén ezzel kapcsolatos lenne az a kíváncsiságom, hogy ugye most nagyon nagyot fognak emelkedni az energiaárak, legyen az gáz, legyen az villany, és nem csak a lakosságnak a kedvezményesen felüli részéről beszélek, hanem nagyon sok vállalkozás, intézmény. Van-e olyan intézmény, akár iskola, akár másfajta önkormányzati intézmény, amelyben pont az energiaárak miatt vagy bezárásra, vagy összevonásra kerül majd sor?
Iskola szempontjából válaszolni én nem tudok, hiszen tartói nem vagyunk azoknak az általános iskoláknak vagy középiskoláknak, amelyek ilyenkor elsőként eszünkbe jutnak. Hogyha másfajta intézményekről kell beszélnünk, akkor mindenképpen az a célkitűzés áll előttünk, hogy elsődlegesen béreket tudjunk fizetni, hogyha szükséges más kiadásokon faragni, akkor azt különböző nyitvatartási idők szűkítésével, de nem teljes bezárással tudjuk megoldani. Éppen ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően szűkült, csökkent a könyvtár nyitvatartási ideje.
Illetve lehet tudni, hogy hogyan?
Igen, úgyhogy a hétfői napon zárva tartanak, kedden a délutáni óráktól tartanak nyitva, és szombat délig vannak megszabva a nyitvatartási időszakok. Az eddigi 40-ről 30 órára csökkent a könyvtár nyitvatartási ideje. Lenne még lehetőségünk tovább szűkíteni, hiszen a jogszabály 25 órát ír elő egy ekkora városban. Mindenképpen figyelik a könyvtárban dolgozó kollégák azt, hogy mire van igény, és hogyan tudjuk még a továbbiakban, ha szükséges, akkor alakítani ezt a nyitvatartási időt. Szintén a jogszabályoknak megfelelően, bár itt komolyabb számításokat kellett végeznünk, hiszen van egy alapvető múzeumokra, közgyűjteményekre vonatkozó jogszabály, és nekünk a különböző pályázatok kapcsán a topos forrásokra vonatkozó jogszabályokat is figyelembe kellett vennünk, amelyek egymásról eltérően írnak elő különböző kötelezettséget a nyitvatartásokra vonatkozóan. A múzeum és a Berki Galéria is ehhez kapcsolódóan átszervezést igényelt nyitvatartási időben, de mind a két helyen, főleg a Berki Galériánál, ha csoport érkezik, lehet egyeztetni a múzeummal, és lehet módot találni arra, hogy látogatni tudják az előre bejelentkezett csoportok a közgyűjteményeinket. Ahol ilyenfajta bezárás történt, az igazából az eskütéren a tájház, illetve a V-kúria, de itt is, hogyha látogató van, egyébként sincs a tájházban fűtés, tehát van lehetőség látogatni a közgyűjteményt, a HMK-val kell egyeztetni ezzel kapcsolatban. A HMK-nál is volt, a Városházán is, illetve a többi helyen is olyan fajta megtakarítási tervből kifolyólag úgymond szűkítés, amikor különböző irodahelyiségeket lezártunk, a kollégák úgymond összecsoportosultak, és ilyen formában tudjuk megoldani. Azt a számunkra is kitűzött 25%-os megtakarítást, amelyet szeretnénk elérni. Itt viszont hátrányban vagyunk, amely azt gondolom, hogy egy jó és előre meggondolt hátrányt is jelent, hiszen az elmúlt években nem az volt fontos, hogy például a polgármester irodájában új szőnyeg legyen, vagy egy vadonatúj bőrfotelt kapjon, hanem az volt számára fontos, hogy az intézményeket hozzuk rendbe, legyen napelem valamennyi intézményünkön, legyenek szigetelve ezek az intézmények, új nyílászárókat kapjanak, és ilyen felújításon esett, tehát valamennyi óvodánk, a Városháza épülete, a könyvtár, a múzeumban is ezek a dolgok javarészt rendben vannak, és ebből kifolyólag már egy olyan épület együttesekkel rendelkezünk, ahol a plusz még ezek utáni megtakarításokat nehezebb lesz elérni, de dolgozunk ezen.
Igen, éppen a napokban hallottam, hogy akik eddig is okosan gondolkodtak, és már szigetelt, stb., ott sokkal nehezebb lesz elérni a 25%-os megtakarítás, mint ahol egy rossz infrastruktúrával indul a történet.
Nem baj, ezért kell küzdenünk egyébként továbbiakban is, én azt gondolom, van még néhány olyan intézményünk, amelyekre már megnyertük a támogatást, egyébként ilyen a régi Városháza épülete, a Védőnőknek az épülete, illetve a Vasút utcán a Csipke óvi. Ha minden jól megy, akkor jövőre ezeknek a felújítása is el tud indulni, és itt is egy teljesen megújult épületegyütteseket fogunk majd látni és kapni.
Említetted ezt a 25%-ot, ez azt jelenti, hogy ezek az intézmények is akkor fogják megkapni egy év múlva a kiegészítését a fűtésnek, ha ezt a 25%-ot sikerül elérni?
Ilyenfajta kötelezettség ránk nem hárul, viszont saját magunknak kitűztük ezt a 25%-os célt, és éppen ezért fontos ilyenkor közösségi szinten együtt gondolkodni. Nem mindenkinek csak azt kell nézni, hogy saját intézményében megvannak-e a kiadásra a fedezetei, hanem azt kell nézni, hogy a város egész közösségének vannak intézményei, legyen akár óvoda, akár bölcsőde, akár kulturális vagy közösségi intézmény, hogy ott is legyen pénz a különböző kiadásokra, és nem magunknak kell spórolni, hanem a város egész közösségének.
Nagyon köszönjük, most jöjjön egy kis zene pihentetőül, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen hullanak a levelek, lombgyűjtés van, és számos kérdést fogok feltenni Kuris László alpolgármesterünknek, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetést, tájékoztatást, Kuris László a polgármester a vendégünk. Most egy picit beszéljünk, hiszen hullanak a levelek lombgyűjtésről, illetve szelektív hulladékgyűjtésről, mondtad, hogy mindenképpen szeretnél szót ejteni.
Évek óta hagyomány, hogy különböző pontjain a városnak ősszel összegyűjtjük a lombot, ugye nem a lomot, hanem a lombot, nagyon fontos. A város 9 pontján lesz erre lehetőség most is, november 11-én indult el ez a lehetőség elsőként az Eszter Tamás lakótelepen is, a Radnóti utcai kiserdőnél. Ugye itt mindig pénteken, a délutáni óráktól érhető el vasárnapig ez a lehetőség. November 18-ai hétvégén a Körösi út és az 53-as főút sarkán, valamint a Kárpát-Széchenyi és Kisfaludi utca sarkán lesz erre lehetőség. November 25-ai hétvégén Kertvárosban a Kanizsa téri parkolónál, illetve a Katolikus temető Baross utca, Berzsenyi utca sarka felüli oldalán, illetve december első hétvégéje lesz majd a Szabadság téren, a Felsőváros iskola előtt, illetve a Kálvin téren és a Rákóczi téren, a egyébként is hagyományos helyszíneken a lombgyűjtés.
Szelektív hulladékgyűjtésről mesélj nekünk.
Néhány hónappal ezelőtt döntött képviselőtestület arról, hogy felszámoljuk a szelektív gyűjtőpontokat a városban. Kénytelenek vagyunk ezt tenni, hiszen azt gondoltuk, hogy az elmúlt sok-sok-sok esztendő már megfelelő időt biztosított volna arra, hogy kulturáltan és valóban szelektíven tudjuk gyűjteni a hulladékot. Ez sajnos nem sikerül, hiszen a szelektív gyűjtő szigetekre a különböző formátumú papír hulladék mellett el tudjuk vinni a fém hulladékot és az üveg hulladékot, ám amikor ez különböző állati darabokkal, maradványokkal is vegyül, vagy éppen ágybetét, televízió készülék és hasonlók, gyógyszeres injekciós tütők, ezen mindent találtunk már. Amikor ilyenek is kerülnek ide, akkor egyértelműen életveszélyessé válik a helyzet mindazok számára, akik további hulladékot visznek oda, hiszen nem gondolnak arra, hogy egy olyan területen kezdenek el befele pakolni ezekbe a gyűjtő harangokba, ahova előtte néhány másodperccel vagy perccel különböző állatdarabokat dobtak be ugyanazon a nyíláson, vagy éppen belelépnek injekciós tűbe, tehát erre senkinek nincs továbbiakban szüksége. Ezek a gyűjtőszigetek kikerülnek folyamatosan a tampája melletti hulladék udvarba, ami tehát nem a várostól több kilométerre levő hulladék lerakó, hanem a város területén bent levő hulladék udvar, és itt nyitvatartási időtől függetlenül elérhetőek ezek, a kerítésen át be lehet továbbra is dobálni a szelektíven gyűjtött hulladékot. Illetve ezek mellett most már évek óta lehetőség van arra, hogy aki átvette a sárga fedelű kukáját, az szelektíven gyűjtheti otthon is ezt a hulladékot, és két hetente a szolgáltató elszállítja a saját családi háza elől, vagy éppen a társasházi közösségektől is elszállítják ezt a fajta hulladékot. Akinek nincs még meg ez a sárga fedelű kukája, az ugye az első blokkban a városon belül a Szent Imre utcán vehette át, most már ki kell menni érte Zsanai útra a hulladék lerakóhoz, és ott kell átvenni. A következőképpen ki kell vinni a személyigazolványt, lakcímkártyát, és ezzel párhuzamosan be kell mutatni vagy a feladó vevényt, a sárga csekknek a megmaradó részét, vagy pedig, hogyha valaki más formában fizeti, akkor a folyószámla kivonatot kell bemutatni, amelyen egyértelműen beazonosítható, hogy befizetésre került a szolgáltatás, tehát sárga fedeles kukát az vehet át, akinek élő és fizetett szolgáltatása van a szolgáltató felé. Napokban találkoztunk olyan információkkal, hogy mit csinál az, aki QR kódon keresztül fizet, vagy éppen telefonnal. Ezek a fizetések is a bankszámla kivonaton megjelennek, tehát ugyanaz a feladat, a kivonatot vinni kell. A családi házas övezetben két hetente elszállítják a hulladékot, amint mondtam, és a társasházaknak is a zárt kukatárolóhoz akkor adunk önkormányzati támogatást, és akkor tudjuk ezeket finanszírozni, hogyha a közös képviselő elintézi ezzel párhuzamosan azt, hogy a zárt kukatárolón belül szelektív hulladékgyűjtő is elhelyezésre kerüljön, és egyébként nagyon sok olyan társasház van, ahol a zöld színű 1100 literes konténergyűjtőket csökkenteni lehetett, és a helyére pedig befért már a szelektív, hiszen eddig a zöldbe dobáltuk a kommunális hulladék közé, de hogyha oda tudunk erre figyelni, akkor a szelektív gyűjtőbe kerülhet nagyon sok olyan dolog, amit később hasznosítani tudnak.
Hát én azt gondolom, hogy ez egyszerűen kötelező lépés ma. Én mostanában hallottam egy kimutatást, hogy 15 év az, amíg nagy valószínűséggel még talán hatékonyan megállíthatjuk a széndioxid kibocsátást. Nagyon-nagyon veszélyes korban vagyunk, nem fogjuk föl eléggé, tehát az, hogy szelektív hulladékot tudunk gyűjteni, és ott vissza tudjuk forgatni az anyagot, és hogy meg tudunk spórolni energiát, erőt, ez végtelenül fontos. Úgyhogy nagyon köszönjük az önkormányzat részéről ezeket az erőfeszítéseket, és én nagyon remélem, hogy a lakosság egyre inkább érzi ennek a súlyát. Én azért nagyon sok helyen látom magam körül, hogy szelektíven gyűjtik már az emberek a hulladékot. Tényleg abba kell őket megerősíteni, hogy valóban szelektíven is van kezelve és visszaforgatva.
Sokszor felmerül ez a kérdés, hogy ugyanazzal az autóval viszik el. Én nem egyszer jártam már úgy kukás autó mögött, hogy bár ugyanaz a fajta típusú, meg kinézetű kukás autó jön érte, de külön kezelik már csak azért is, mert ez ellenőrizve van, kötelezettségük, meg van szabva, hogy a hulladék hány százalékát kell később külön kezelniük és továbbadniuk a kezelésre, újabb felhasználásokra. Tehát lehet, hogy ugyanaz az autó jön érte, de nem a kommunálissal együtt ömlesztve kerül ez szelektálásra már kinn a telepen.
Tehát bízhatnak abba, hogy külön gyűjtjük, külön lesz kezelve, és vissza fog fordítódni, az energia megmarad.
Igen, utána akár, nem tudom, lehet, hogy néhány hónappal később ugyanabból a szelektíven gyűjtött hulladékból pulóvert fognak vásárolni, hiszen azért erre is sok.
Igen, igen, én vettem is már, és klassz. Egy kicsit mesélj nekünk arról, hogy a városban több önkormányzati intézmény összevonásra kerül, ennek mi a célja, hogy fog történni?
Olyan célkitűzésünk van, hogy lehetőség szerint minden legyen egy kézben. Én azt gondolom, hogy ez családoknál is sokkal jobb, hogyha a család közössége nem úgy tud működni, hogy a gyerekek is csinálnak valamit, és anya-apa nem is tud róla, meg a hétvégén anya-apa is elutazik valóval, de a gyerekek semmit nem tudnak erről az egészről. Jó, hogyha egy közösségi szinten dolgoznak mindazok, akik egyébként a mindennapokban a városért dolgoznak. Van is szó a könyvtárról, a múzeumról, a HMK csapatáról, akik egyrészt a média felületet kezelik, másrészt pedig a közösségi és kulturális programokat szervezik, illetve beszélhetünk a táncházról, a sóstói helyszínről, a Csetényi parkról, a panorámatoronyról, és még biztos van, amit kihagytam, de ide sorolhatnánk. Hogyha a Csetényi Parkban ma szervezünk egy programot, annak a meghíreléséhez egy másik csapatot, a HMK csapatát kell megkeresnünk. Hogyha ott szükség van különböző eszközparkra, például padokra és asztalokra, akkor szintén nem tudjuk megoldani egy kézből, hanem egy másik csapatot kell megkeresnünk. Egyeztetést kell velük lefolytatni, hogy egyáltalán szabadok-e ezek. Nincs közvetlen és azonnali információ erről. Hogyha a múzeum csapatának mennie kell egy továbbképzésre, vagy szállítani kell valamit, akkor rendelkezésükre áll egy saját múzeumi gépjármű, viszont a könyvtár csapatának ugyanez nem áll rendelkezésre, mert nincs saját autójuk. Hogyha ezeket mind tudjuk csoportosítani és egyesíteni, akkor egyszerűsíteni is tudunk, hiszen akkor egy kézből lehet kiadni, ha éppen szükség van a könyvtár csapatának egy járműre, akkor üljön autóba és menjen a továbbképzésre, nem kell mástól kuncsorogni érte, nem kell azon a könyvelőnek filózni, hogy most a könyvtár használta a múzeum autóját, hogy lesz ez majd elkönyvelve, hanem egy kézbe egy csapat tagjaiként tudják majd ezeket használni. Nagyon egyszerű, és lehet, hogy nagyon bagatell dolog, de hogyha tisztítószert vagy WC-papírt kell beszerezni, akkor sokkal jobb ekkora intézményi tömegnek beszerezni ilyeneket, és lehet, hogy olcsóbban meg tudjuk szerezni, mint hogyha mindenki külön-külön intézni, és a saját eddig is járatos útján keresztül tudná ezeket beszerezni. Vannak különböző számítások is már ezzel kapcsolatban. Mindenképpen azért látjuk fontosnak azt, hogy január 1-től ez a rengeteg kis apró, külön helyszínen levő feladatvégzés és feladatellátás egy egységes képet tudjon alkotni, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak anyagilag, de más formában is hatékonyabban lehetne ezeket az elaprózódott feladatokat ellátni.
Az egyes intézmények eddigi vezetői megmaradnak a rendszerben?
A rendszerben természetesen megmaradnak, mindaddig, amíg egyébként is a vezetői ciklusuk le nem jár. Jövő év tavaszán fog a múzeum és a könyvtárigazgatónak is a jelenlegi ciklusa ilyen szempontból lejárni. Egyébként is kellene új pályázatot ilyenkor intézményvezetői feladatellátás kapcsán kiírni, tehát természetesen december 31-éig nem fog az ő státuszuk megszűnni. Itt is az a célunk, amikor akár a könyvtárban, akár a múzeumban találkoztunk a dolgozói közösséggel, azt a kérdést tettük fel, hogy bért fizetünk, és mindenkit megtartunk, vagy pedig más formában próbálunk meg spórolni, és valakitől elköszönünk, de a mi célkitűzéseink és gondolataink között nem szerepel az, hogy bárkitől is elköszönjünk. Szeretnénk a egyes helyszíneken a csapattagokat megtartani, olyan szempontból is, hogy lehet, hogy rájuk másút is lehet szükség, hiszen ezek a feladatellátások lehet, hogy kívánnak olyan szakembereket, amelyek most nem a Csetényi Parkban állnak rendelkezésre, hanem a múzeumban, de akkor legyen egyfajta átjárhatóság is.
Nagyon sok hasznos információt hallhattunk tőled, nagyon köszönjük, és várunk vissza legközelebb is, hogy aktuális eseményekben tájékoztass bennünket.
Köszönöm a rádiónak a lehetőséget és a hallgatóknak a figyelmet.
Kuris László alpolgármestert hallották, köszönöm hallgatóinknak, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.